Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 150. Zsoltárunk első verszakának éneklésével magasztaljuk Urunkat ünnepi istentiszteletünkön. 150. Zsoltárunk így kezdődik, dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel istentiszteletünket. 264. dicséretünknek az első három verszakát énekeljük most. 264. énekünk így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zengj hálát.
Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Urunk Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy itt lehetünk újra a Te házadban, hogy ünnepelhetünk, hogy veled együtt ünnepelhetünk. Olyan csodálatosan gondoltad el te az életünket, annak ritmusát is, hogy a hétköznapokat, a munkásnapokat követhetik a vasárnapok, követhetik ünnepnapok, amikor nem csak fizikailag pihenhetünk meg, hanem amikor veled különös módon is találkozhatunk, és ebben a találkozásban felfrissülhetünk, ebben a találkozásban meggazdagodhatunk. Köszönjük, hogy most is életünk ilyen állomásához érkezhettünk el. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket egészen idáig. Köszönjük, hogy valóban sasszányon hordoztál, hogy vezéreltél bajok között, nehézségekben is velünk voltál. Áldunk és magasztalunk mindezekért téged. És köszönjük, hogy most táplálni akarsz bennünket, táplálni igéddel, de a látható igével is, a sákramentumi jegyekkel is. Arra kérünk, készíts erre bennünket, nyisd meg a szívünket, hadd tudjuk befogadni szavadat, hadd munkálkodhass szabadon szent lelked által bennünk. Maradj velünk, Urunk, és áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg itt létünket, ígére figyelésünket. Egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, János evangéliumából hangzik most ezen az Isten tiszteleten hozzánk Isten igéje. János evangéliuma 6. fejezetéből a 22. verstől a 40. versig terjedő szakaszból, és ebből majd különösképpen is egy ige versre figyelünk oda a 35-re. Olvasom tehát Isten igéjét János evangéliuma a 6. fejezetéből a 22. verstől kezdődően. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy ott nem volt más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Ellenben Tibériásból jöttek hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nekik a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből szállt le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki. Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A 35. verset még egyszer olvasom. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Csodálatos fejezet, János evangéliumának ez a 6. fejezete, amelyből most hallottuk Isten beszédét. Csodálatos fejezet, mert amint olvassuk, lelki értelemben egyre feljebb visz bennünket, egyre magasabbra. Az a kép jutott eszembe, amikor a repülőgép elindul, és a kifutó pályán halad egy darabig, aztán elkezd felemelkedni, és egyre magasabbra tör. Valami ilyesmi történik itt is. A 6. fejezet elején a kenyérszaporítás történetét olvashatjuk, az 5000 ember megvendégelését. Innen indul tehát, és visz bennünket egyre magasabbra. Így kövessük hát nyomon ezt az igét, így gondoljuk végig most ezen a mai istentiszteleten ezt. Azzal kezdődött a felolvasott szakaszunk, hogy Jézus Krisztus az időközben újra köré gyűlt sokasággal beszélni kezd. És a szavaiból kiderül először is az, hogy mennyire tisztában van ő velünk, emberekkel, szükségleteinkkel. Tudja, mennyire gyomorközpontúak vagyunk, hogy mennyi embernek a gyomrán keresztül vezet az út a szívéhez, sőt, még az eszéhez is. És mégsem becsüli le az ember testi szükségleteit, hiszen azelőtt lakatta jól őket. És egy galileai hegyen pedig imádkozni tanította a tanítványait a mindennapi kenyérért. Szavaiból azonban az is világossá válik, hogy nem szabad itt megállni. Mert hiszen annyi igazi érték van az életben, amennyi belőle megmarad az örök életre. Lehet, hogy ők azok az emberek, akik ott voltak Jézus Krisztus körül akkor, észesen vették, hogy mi vált végcéljukká. Jézus azonban tisztán látja, hogy a kenyér az, hogy egyre jobban élhessenek. Ezért ezt mondja át nekik, az örök életre megmaradó elederért fáradozzatok. Fel akarja rázni őket, és figyeljük meg, hogy nem csak itt, és nem csak velük cselekedte ezt, hanem máskor, máshol is olvashatunk erről, sőt, velünk is ezt akarja tenni. Vajon észrevesszük-e, amikor így akar velünk bánni? Látva, hogy a gondolataink újra és újra csak odatérnek vissza, hogy milyen időjárás van mostanában, hogy asszály van, hogy máshol árvíz, éghajlatváltozás, a mezőgazdaságunk tönkretétele, áremelkedések. Jézus tudja, hogy mi tölti be a gondolatvilágunkat, a szívünket, az életünket, és ezért szembesít a kérdéssel, és mi marad meg az életből, az örök életre? Vajon, ha most mindenki lehetőséget kapna a megszólalásra, akkor milyen választ adnánk erre a kérdésre? Jó 10 esztendővel ezelőtt jelent meg egy svájci orvosnak könyve, Mi van a halál után? Érdekes módon a könyv borítóján egy bábot lehet látni, amelyből lepke lesz. Azt akarja elmondani, hogy az emberi élet olyan, mint egy báb. A halál után az ember kilép, ahogy a bábból kilép a pillangó, és elindul az életre. A báb nem sokat mutat önmagából, nem mutatja a pillankónak azt a gyönyörűségét, ami benne rejlik. A báb a szürkeség vagy barnaság, amiből az ember nem is sejti, hogy mik vannak elrejtve benne. Aztán egyszer csak megszületik ebből a jelentéktelenségből a szépség. Azt akarja mondani az orvosnő, hogy az élet is ilyen, hogy az ember nem is sejti, hogy mi rejtőzik benne, hogy mit rejt a léte. Majd a halál után az ember kilép, és megtalálja azt a teljességet, amit most csak csírájában hordoz. Igen, az élet titka valóban a bábból kilépni, átalakulni. De nem akkor kell ezt, amikor az ember meghal. Ez a keresztény hit töblete. Mert a nagyobb titok ott van, hogy ebben a földi életben kiléphetek a bábból, és átalakulhatok. Mert ha ezen a földön nem élem át, hogy életem újjászülethet, akkor egyszerűen soha nem fogom hinni, hogy a halál után is lehetséges élet. Vagyis az örök életre ezen a világon kell lehet eljutni. Mi az bennem, ami megmarad az örök életre? Azt kérdik Jézustól, és ez a második gondolata ennek az igének, milyen jelet mutatsz nekünk, hogy valóban tudod adni, amiről beszélsz, hogy te tudod azt adni. És akkor Jézus azt mondja, induljunk ki abból, hogy az Ószövetségben volt egy nagy jel. Izrael a pusztában 40 évig vándorolt, és nem halt éhen. Ott a pusztában sem halt éhen. Égi kenyeret kapott. Mint egy asztal terített Isten minden nap 40 éven keresztül ennek a népnek. Mi volt ez az égi kenyér? Ma már tudjuk, hogy a tamariszkusz fának a megszúrt oldalából kibudjanó nedv, ami később megkeményedett, és a szél vitte, és oda tette Izrael elé. Édes volt, mint a mézes kalács. És azt kérdezték, amikor meglátták, man, hu, mármint, hogy héberül kérdezték, magyarul azt jelenti, mi ez. És ebből a szóból lett a manna. Csodálatos ajándék volt. A pusztában, ahol az ember nem nagyon tud kenyeret sütni, Isten képes volt asztalt teríteni az ő népének 40 éven keresztül. Valóban nagy csoda. Jézus azonban azt mondja, így folytatja a szavait, higgyétek el, hogy a csoda csak most kezdődik igazából. Mert amiről az Ószövetség beszél, az csak a kezdete volt a csodának. Mert az én atyám adja nektek a mennyei kenyeret. Ez a kenyér az égből száll alá, és életet ad a világnak. Hát a mennynek van kenyere? Vagy mondjuk így, az örök életnek van kenyere? Abból áll az örök élet, hogy van egy kenyér, én eszem ezt a kenyeret, és akkor örök életem lesz. Hogyha figyelünk arra, amit Jézus Krisztus itt elmondott, akkor megérthetjük, hogy az örök élet igazából azon múlik, hogy mivel táplálkozom. Az örök élet tehát a táplálkozás kérdése. Lehetne a kérdést így föltenni, hogy mi az eledelem? Mondd meg, hogy mivel táplálkozol lelkileg, szellemileg, és megmondom, hogy van örök életed, vagy nincs. Mit olvasol? Mit fogadsz be a lelkedbe? Mi az, ami hat rád? Mi az, ami a szívedet megmelengeti? Mi az, ami a bensődben örömet okoz? Nagyon elfoglalt ember mesélte egyszer. Reggel mielőtt elindulok dolgozni, fél órát reggelizésre szánok. Kényelmesen, nyugodtan. És ez a fél óra elég ahhoz, hogy aztán délután kettőig bírjam azt a hatalmas iramot, ami a munkahelyemen van. El lehet neki hinni ezt. De adódik a kérdés, és az örök életre mit fogyaszt az ember? Hány fogásos az eledeled, és naponta hányszor? Csak vasárnap? Mi lenne, hogyha a vasárnapi húslevessel és rántott hússal kellene kibírni az utána következő hetet? Gyülekezetünk egyik teológusa ezekben a napokban Tusnádfürdőn egy árvaházban segít a mindennapi teendők feladatok elvégzésében, majd hazaérkező bizonyára mesélni fog az ott átéltekről és tapasztaltakról, de minden esetre annyi már eljutott hozzánk, hogy az ott lévő gyermekekről sorra derül ki, hogy annál, amennyinek látszanak, igazából évekkel idősebbek már. Csak éppen a folyamatos éhezés következtében a szervezetük nem tudott fejlődni. Képzeljük csak el, hogy egy 4 éves vagy egy 5 éves gyermek úgy néz ki, mint az egészséges 2 éves gyermek. Döbbenetes. És valószínűleg ők még ott az árvaházban se nagyon tudnak, még vasárnap sem rántott húst tenni. De vajon nem ugyanez a helyzet velünk szellemi és lelki értelemben? Hogyha nem tápláljuk a lelkünket neki megfelelő táplálékkal rendszeresen? Hát csak azt tud éltetni, amit befogadok. Amit nem fogadok be, az nem tud alakítani. Nem elég hát azt mondani, hogy én vágyom az örök életre, az Úr Jézus Krisztussal való közösségre. Elő kell venni azt a kenyeret, amiről azt mondja a Biblia, az örök élet eledele, amelyik aztán majd átalakít szellemi, vagy inkább így mondanám, krisztusi emberré. Azt mondja a Biblia, hogy van tejnek itala, és van kemény eledel. És az az élet jele, hogy az ember táplálkozik. Amint megszületik a gyermek, azonnal szüksége van ennivalóra. Péter első levele leírja, hogy a frissen megkeresztelt keresztényeket, akik valóban újjászülettek, hogyan kell azonnal táplálni. Az első keresztényekről pedig azt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy miután kitöltetett rájuk a Szentlélek, kitartóan, és ez is hangsúlyos, kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És ugyanebben a bibliai könyvben írták le a béreaiakról, hogy naponként kutatták az írásokat, hogy vajon úgy vannak-e ezek, ahogy az apostolok nekik azt hirdették. Vagyis vették a fáradtságot, hogy utána járjanak, hogy tényleg van kenyér, és ez az a kenyér, amely táplál az örök életre. Mi marad meg az örök életre az életemből? Az, amit szellemi táplálékként magamhoz veszek, és földolgozok. Az igeszakasz folytatásából látjuk, hogy Jézus szavaira akkor azt mondták a körülötte lévők, Uram, ha ez így van, akkor add nekünk ezt a kenyeret, amelyik bennünket táplál. Jézus meglepő válasza ez, az én vagyok. És itt ér el a beszélgetés a csúcsra, mert Jézus most már egészen konkréttá teszi az üzenetet, azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Hogyan kell ezt érteni? Először is, ahhoz, hogy miénk lehessen az, amit Jézus tud adni, ami benne van. Nem elég ő csak csodálni, vagy elemezni, hanem enni kell. Enni? Tehát hogy? Amit megeszünk, az a miénk. Az bekerül a szervezetünkbe. Mintha Jézus olyasmit mondana ezzel a képpel, hogy nem maradhatok rajtatok kívül. Egyé kell lennünk, mert van ilyen közösség, amiben az ember vele egyé lesz. A szeretetnek, a hitnek, a ragaszkodásnak, a vele való egységnek a kifejezése ez, őt enni, és így vele egyé lenni. De hát hogyan kerülhetek vele ilyen közösségbe? Jézus ezt is elmondja, aki hozzám jön, és aki bennem hisz, az nem éhezik, és nem szomjazik meg soha. Hozzá menni, és benne hinni, hát ez az örök élet titka. Vállalnom kell az utat hozzá, indulnom kell, menni kell, ki kell mozdulni magamból, lépéseket tenni, hogy Jézushoz eljussak, és ennek a része az is, hogy lépéseket teszek a templom felé is, hiszen ott hallhatok róla. hozzámenni, és benne hinni. Ez a másik, amit mond, hogy benne hinni. És ez nem azt jelenti, hogy hiszem azt, amit az egyház mondott. Hát ennél sokkal többet jelent. Azt jelenti, hogy kinyílok előtte, és azt mondom szívemből jövően őszintén, amit az egyik énekszerző így fogalmazott meg. Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem íme megnyitom, a gonosztól óvd meg, meg ne roncson engemet. És az eredmény? Azt mondja Jézus, nem éhezik, és nem szomjazik meg soha. És ez csodálatos üzenet, hogy el lehet jutni oda, hogy az élet betelt. Mert nincs magasabb és több annál, mint amit Jézus adni tud. Hogy a lelkünket kielégíti, hogy a létünket egészen betölti, hogy szívem minden vágya betelhet, és betelik ebben a közösségben vele. Mit helyez tehát ma, amikor az új kenyérrel hálát adunk, hálát adhatunk, Isten a szívünkre? Először is ember, annyit ér igazából az életet, amennyi megmarad belőle az örök életre. Ez táplálkozás kérdése, kenyér kérdése, mert az örök életnek van kenyere, van eledele. Maga Jézus Krisztus az örök élet eledele. Maga Jézus ígéri, hogy az életet isteni gazdagságában kibontja bennünk, megelégít bennünket, eloltja létünk örök szomjúságát és keresését. Áldjon meg Isten bennünket hát, keresésével, lelkünk helyes táplálásával, megérkezéssel Jézushoz, és az ő gazdagságának befogadásával. Ámen. Négyszázharmincnyolcadik énekünket keressük meg, és ennek a dicséretnek a 6. és 7. verseit énekeljük. Válaszoljunk ezzel Isten megszólító szavára, és készüljünk egyben a megterített asztalhoz. 438. dicséretünk, 6. és 7. verszakait énekeljük tehát. A 6. így kezdődik, szállj le most mennyből életnek kenyere, tápláld lelkünket az örök életre.
gyertek, kedves testvérek, hallgassátok meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az utolsó vacsora sákramentumát, amint azt elünkbe adja legbővebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levele 11. fejezetében, a 11. fejezet 23. versétől a következően. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol még néhány gondolatot hozzáfűz ezekhez az igeversekhez. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, menny és ég föl teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindent feltartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged. És ezt mondjuk, hogy szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Hozsánna ezért neked. Köszönjük, Isten szent lelke, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed megváltó Urunk értünk hozott áldozatát. Kérünk, hogy légy segítségül nekünk most abban, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és így meghallgatod a mi személyes imádságainkat is. Köszönjük, hogy így személyes bűnbánatunkkal is hozzád fordulhatunk ebben az órában, így a közösségben is. Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk, valóban szent vagy te, az egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztust adtad értünk, és hálaadással emlékezünk ezért mindenre. Kérjük, hogy könyörülj rajtunk, és a te kegyelmességed szerint töröld el a mi bűneinket. Kérünk, hogy tiszta szíves teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Ámen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először is hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha ezt hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha ezt hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hogyha ezt hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Negyedszer végezetül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Hogyha ezt ígéritek, válaszoljátok, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgájaként hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ámen. A gyülekezet tagjai foglalják el a helyüket, és ahogy látható a megterített asztal, úgy járuljunk, akik előkészítettük magunkat ehhez. Először az ablak mellett ülők, majd a belső padsorban ülők, végezetül pedig a szószéktől jobbra ülő testvérek járuljanak a kegyelem megterített asztalához. Míg az úrvacsora folyik, az alatt pedig a 457. dicséretünktől kezdődően énekeljük a dicséreteket. A 457. dicséret így kezdődik: Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül áll. Thank you. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink és Isten kegyelméből, így éltünk vele ez alkalommal mi magunk is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírül véve, Isten szent lelke végezze el bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy a magatok életére és az egész emberi világ életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt. Az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozatul Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a gyülekezet és egyházunk közösségébe. Háládatosságból a megváltó kegyelemért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet Isten tisztelete és az ember szeretet gyakorlása és Krisztus Urunk követése által népünk és a népek életében. Ezért imádkozunk hálát adva a 103. Zsoltár szavaival közösen. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törekednek rendelkezéseinek teljesítésével. Ámen. Most pedig mondjuk el közösen a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket, hogy tudjunk dolgainkról. Hirdetem jövő heti alkalmainkat. Jövő héten a megszokott rendben csütörtökön este 6 órakor bibliaórát tartunk itt a templomban, pénteken este pedig az alapsorban este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliakört tartunk. Jövő héten vasárnap 10 órakor pedig istentiszteletet tartunk itt a templomban, melyen Péterfi György gyülekezetünk beosztott lelkészít búcsúztatjuk, aki szolgálatát a jövőben Soroksáron fogja folytatni. Isten tiszteletünk végén a 446. dicséretet énekeljük mind a két versével. A 446. dicséret így kezdődik: Uram, bocsássad el népedet békével. A második verset fennállva énekeljük, majd pedig a himnuszt énekeljük utána. a minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.